Ez az ige hirdetés elhangzott 1990. február 4-én. A téma újjászületés és a szellemkeresztség. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Hogy ez ma este egyszer mindenkorra tisztázódjon, ahogy most hallottuk, hogy itt valóban Istennel való élményekről van szó, amelyeket a Jézus Krisztusban vetett hitünk által átélünk. És ahogyan már előzőleg is mondtam, amennyiben egy ilyen élményben volt részünk Istennel, akkor tudnunk kell róla, és erre bőven vannak utalások a Szentírásban. Különösen az a hely, amely minden esetben emlékeztet minket a természetes ember teremtésére, és másodszor arra, amit az Úr Jézus tett tanítványai között az ő feltámadása után. Itt a János evangéliumában, a 20. fejezetben, a 19. verstől olvashatjuk. Amikor aznap, a hét első napján, este lett, és a tanítványok a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtókat azokban a helyiségekben, ahol tartózkodtak, eljött Jézus, megállt közöttük, és ezt mondta nekik, a békesség legyen veletek. Eme szavak után megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Ekkor a tanítványai megörültek, mert látták az Urat. Aztán ismét így szólt hozzájuk. A békesség legyen veletek. Ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Eme szavak után rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk. Kapjátok meg a Szent Szellemet. Bárki legyen az, akinek a bűneit megbocsátjátok, annak meg lesznek bocsájtva, akinek pedig megtartjátok, annak meg lesznek tartva. Legfőképpen az a gondolat foglalkoztat minket, hogy az Úr Jézus rálehelt az ő tanítványaira, és ezt mondta, kapjátok, vagy vegyetek Szent Szellemet. Tudjuk, hogy az elején, amikor Isten megteremtette a természetes embert, tökéletes volt. De csak akkor lett élő lélekké, amikor Isten belé fújta úgymond a lélegzetet. Ez a természetes emberre vonatkozott, hogy a természetes létezésbe kerüljön. Most, miután Jézus Krisztus megfizette az árat a Golgotán, miután az ő vére kiontatott a sokak engesztelésére, feltámadása után megmutatkozik a tanítványainak, rájuk lehel, és azt mondja, kapjátok meg, vagy vegyétek a Szent Szellemet. Rájuk lehelt. Ez valóban arra emlékeztet bennünket, és megadja nekünk a lehetőséget, hogy összehasonlítsuk az első embert, akit Isten megteremtett, akibe életet lehelt, és aki élő lélekké vált azután. Most ezeknek az embereknek, akik földi létezésűek voltak, és élő lelkek voltak már, azt mondja, miközben rájuk lehelt, kapjátok meg, vagy vegyétek a Szent Szellemet. Itt valami újnak kellett létrejönnie, valami maradandónak, valami örökkévalónak. És akkor látjuk a pünkösdi élményt, amikor a Szent Szellem leszállt, és meglett alapítva, úgymond, a gyülekezet, és a testvérek elindultak, hogy szolgálják az Urat. Természetesen tudjuk, hogy nem tudunk Istennek programot előterjeszteni. Az lehetetlen, hogy mi mondjuk meg, hogyan kell Istennek minden egyes esetben cselekednie. Viszont egy élménynél fontos lenne, függetlenül attól, hogy milyen formában történik, hogy mégis biztosak legyünk abban, amit Istennel átéltünk. Ez azért fontos, mert minden élmény, amit Istennel átélünk, olyan bizonyosságot kell adjon nekünk, hogy valóban teljes tisztasággal rendelkezzünk róla. Tisztában legyünk az átéltekkel. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy amikor Péter a Kornélius házában prédikált, leszállt a Szent Szellem mindenkire, aki hallgatta az ő beszédét. Nem tudjuk, mennyi ideig prédikált, nem tudjuk, mennyi ideig voltak az emberek, hogy befogadják az üzenetet, mennyi idejük volt az embereknek, hogy befogadják az üzenetet, de annyit olvasunk, hogy Isten ugyanúgy megadta nekik a Szent Szellemet, mint azoknak, akik az elején pünköst korot voltak. Tehát a prédikáció alatt már valami folyamatnak vagy eseménynek létre kellett jönnie, hogy az emberek hitre jutottak Jézus Krisztusban, és hogy a vér és az íge megtisztító ereje hatással volt rájuk, és hogy aztán a visszaigazolás azonnal megérkezett, ugyanazon prédikáció alatt és beteljesedtek Szent Szellemmel, mint akkor pünköstkor az elején. Mi mindannyian egy olyan időben élünk, amikor nagyon sokat tudunk, amikor nagy értéket tulajdonítunk, úgymond, a tudásnak, az ismeretszerzésnek. Én azonban úgy gondolom, hogy valóban eljött az ideje annak, amikor nagyobb értéket kellene tulajdonítunk annak, hogy találkozzunk Istennel, ahogy hallottuk, az újjászületés örök életet ad nekünk. Aki Istenből született, az magában hordozza az isteni életet. De azután ez a beiktatás, az összekapcsolódás Jézus Krisztus testén belül, a Szent Szellem keresztségén keresztül történik. Hogy a Branham testvér szavaival szóljak, vagy azokat részletezzem, akkor ennek az a jelentősége lehet, hogy vagy Péter szavaival élve, hogy élő kövekké válunk abban a pillanatban, amikor Istentől életet kapunk. Csak hogy egy élő kő, amely még nem találta meg a helyét, és nem tölt ki valahol egy rést, hanem talán csak épp most lett élővé. Alapvetően még nem teljesíti azt a célt, amelyre rendeltetett. Minden Isten gyermeke csak akkor fogja betölteni azt a célt, amelyre élő reménységként újjászületett, ha a Szent Szellem által Jézus Krisztus testébe lettünk belekeresztelve. És abban a pillanatban, ahogy hallottuk, hozzáférést kapunk a Szent Szellem ajándékaihoz. És Istennek lehetősége van arra, hogy szükség szerint ezeket az ajándékokat a gyülekezetben kinyilatkoztassa. Én mindenkinek magának át kell engedjem, és mindenki el kell döntse magának, hogy milyen döntésre jut Isten színe előtt, és milyen tanúságot tesz Isten színe előtt azokkal a tapasztalatokkal, vagy azzal a tapasztalattal kapcsolatban, amelyet mi, vagy az érintett személy Istennel szerzett. Ám úgy gondolom, hogy hosszú távon nem elviselhető állapot, hogy ilyen fontos dolgokat magunk előtt halogatunk, és továbbra is bizonytalanságban maradunk, és talán nem vagyunk elégedettek önmagunkkal, a környezetünkkel, és senki mással sem, hanem amennyiben valami van, vagy amennyiben valami még nincs, akkor Istennek megvan a teljessége, hogy kérhetjük tőle, és ő minden kétség nélkül meg kell adja nekünk, mert ígéretbe adta. Semmi értelme nincs azt mondani az embereknek, hogy ott lesznek az elragadtatáskor, ha nem élték át a Szent Szellem keresztségét. Nekem nem lenne belső szabadságom ezt megtenni. Amennyiben valaki megkérdezné tőlem, hogy üdvözül-e valaki, ha újjászületik, akkor habozás nélkül igent mondhatok, mert aki Istenből született, az nem veszhet el, mert Isten nem tagadhatja meg önmagát és az életet, amelyet az embereknek adott. De amikor az elragadtatásról van szó, arról, hogy ott lehessünk a bárány menyegzői vacsoráján, hogy Istentől meglegyünk áldva, már itt is felhasználjon minket, hogy Isten eszközévé váljunk, akkor, ahogy szó szerint hallottuk, Isten gyermekei leszünk, keresztények lettünk az újjászületés pillanatában, és örök életet is kaptunk. Viszont a Szent Szellem keresztségével megkapjuk a hozzáférést az ajándékokhoz, és egyáltalán ahhoz, hogy Isten az ő szolgálatában felhasználhasson minket. És ez most ne legyen itt egy vád, én magam is allávetem magam Isten minden igéjének, de nem szeretném, ha Isten egy napon azzal vádolna engem, hogy ezen a helyen nem úgy tanítottunk, ahogyan Isten igéje tanít. Természetesen, és ezt őszintén ki kell mondanom, amennyiben a Hét gyülekezeti korszak című könyvben ez a leírás másképp olvasható, mint amit most hallottunk, és itt bemutatunk, akkor nagyon sajnálom, de mi ragaszkodunk ahhoz, amit Isten ígéje mond. Másképp nem tehetek, Isten engem úgy segítsen. És Isten ígéje, ez mindennek az alapja. Így tehát ebben az időben arra kell törekednünk, hogy mindenben visszatérjünk Isten ígéjéhez. És ha hiszünk abban, hogy a visszaszolgáltatás nem csak meg lett ígérve, hanem meg is fog történni, talán mégis meg kellett volna jegyeznem, hogy a Hét gyülekezeti korszak című könyvet nem kizárólag Branham testvér írta, hanem Lövey is közreműködött benne. Ezt egyértelműen ki kell mondanom itt, hogy senki ne gondolja, hogy Branham testvér ellentmondott önmagának. Éppen elég sok hangfelvételt hallgattam ahhoz, hogy tudjam, mit mondott Branham testvér, és ez valóban sokaknak végzetes lett. Azt hitték, most már nyugodtak, hátradőlhetnek, és nem kell többé Istent átélniük, és azt gondolták, hogy ezzel meg is húzhatják. Nem, itt két dolgot látunk. Látjuk, hogy az Úr Jézus Nikodémusnak egyértelműen azt mondta, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Előfeltétel. A szövegösszefüggés nem az elragadtatásra van utalással. Azután, ha elolvassuk a Máté 25-öt, akkor azt olvassuk, hogy nem csak lámpásaik voltak, hanem az okosaknak olaj is volt az edényeikben. És felhangzott a kiáltás, és a szűzek mind felálltak, de azok, akik készen álltak, akiknek nem volt hiányuk a szent olajból, azok bementek, és az ajtók bezárultak. Ez az íge szakasz összefüggésben van a vőlegénnyel és azokkal, akik vele együtt bemennek a dicsőségbe. Tehát egészen világosan meg kell különböztetnünk, hogy létezik egy első feltámadás, és létezik egy második feltámadás, hogy vannak emberek, akik az elsőben részt vesznek, és vannak emberek, akik a másodikban fognak részt venni. Azok, akik az elsőben részt vesznek, újjászülettek, és készen álltak, és azok, akik a másodikban részt vesznek, azok is újjá kellett legyenek születve, különben soha nem juthatnának be az örök életre. De, amint már mondtam, ha hiszünk, vagy hisszük, hogy Isten ebben az időben kinyilatkoztatta az ő szavát, akkor nem azért, hogy a második feltámadásra számítsunk, hanem hogy egyszerűen felkiáltsunk szorongattatásunkban, és azt mondjuk, Istenem, ha kinyilatkoztattad nekünk a te szavadat, a mennyasszonynak szánt szavadat ebben az időben, és megadtad nekünk a kegyelmet, hogy befogadjunk, és higgyük benne, akkor most ajándékozz meg azzal a kegyelemmel, hogy átélhessünk mindent, ami szükséges, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy ott lehessünk, amikor az Úr Jézus vissza fog jönni, hogy hazavigye az öveit. És meg fogjátok látni, amikor Branham testvér következő két prédikációja megjelenik, hogy valójában arról van szó, hogy belekerüljünk ebbe a belső szükséghelyzetbe, hogy minden önteltségünk és minden, ami még van, megszűnjön, és hogy félelemmel és reszketéssel kezdjük el az üdvösségünkért küzdeni, és hogy küzdjünk, hogy behatoljunk, és ne mondjuk, nos, most már megvan mindenünk, nem igaz, jó úton vagyunk, hanem amíg itt vagyunk a Földön, és szeretném a Pál apostol szavaival mondani, aki azt mondta, hogy ismét fájdalmasan szüli őket, és Krisztusnak egy tiszta szűzet akart bemutatni, vagy elébe vezetni. Ő fáradozott, mindent magára vállalt, éjjel és nappal nem mulasztotta el tanítani és előadni az írásokat azért, hogy a munkája és szolgálata ne legyen hiába való. Számomra, és nyilván, hogy mindannyiunk számára, akik évek óta hallgatjuk Isten igéjét ezen a helyen, a legszörnyűbb csalódás lenne, ha utazásunk végén rájönnénk, hogy valamit kihagytunk. Nem éltünk át Istennel mindent. És ha ma van itt valaki, aki talán azt mondja, nos, eddig még nem hiányzik semmi, eljön az óra, amikor hiányozni fog. Eljön az óra, mert a Biblia azt mondja. Nevezetesen, amikor felhangzott a kiáltás, és a szűzek mind felkeltek álmukból, és mindannyian díszítették lámpásaikat, és mindannyian elaludtak, hogy elindultak, hogy találkozzanak a vőlegénnyel, és aztán bekövetkezett a szükséghelyzet, hogy Isten színe elé boruljunk, vagy vessük magunkat, és valóban végig imádkozzunk, mielőtt bekövetkezik ez a szükséghelyzet. Nos, nem tudom, hogy egyáltalán tudjuk-e, mi is az, hogy valójában addig imádkozzunk, amíg teljes bizonyosságot nem nyerünk, amíg el nem érjük az áttörést, amíg át nem hatolunk, ameddig tökéletes meggyőződésünk van az Istennel való élménnyel. Régen órákon át imádkoztunk, amíg átéltük Istent. És hallottuk is, ha valaki biblikusan hinni tud, Jézus Krisztus személyes üdvözítőjének elfogadja, és megtapasztalja bűneinek bocsánatát, akkor újjászületik egy élő reménységre, ebben nincs semmi kétség. De mi a helyzet azzal, amit ma este éppen itt fontolgatunk? Nevezetesen a Szent Szellem teljes gazdagságával, Isten áldásaival, Isten erejével, amelynek Isten népének közepetek kell nyilvánvalóvá lennie. És nem éppen ez okozza mindannyiunknak a nehézséget? És folyamatosan feltesszük magunknak a kérdést, vajon min múlik, hogy Isten nem éri el az ő fennhatóságát? egy dolgot mondok nektek, ha 100%-osan egy bibliai gyülekezet lennénk, akkor Isten kénytelen lenne felfedni magát. Isten nem tud hallgatni, Isten az ő népének Istene. És azt hiszem, Branham testvér volt az, aki egyszer azt mondta, nélküle mi semmik vagyunk, és neki is szüksége van ránk, mint az ő testére, hogy megnyilvánulhasson itt ezen a földön. Amire tehát szükségünk van, az egy olyan összeomlás, egy belső megtörtség, amilyet eddig még nem tapasztaltunk meg. Egy olyan belső szükséghelyzet kell hatalmába kerítsen bennünket, hogy valóban, mint Jákób, egyszerűen ne adjuk fel, ha reggelig tart a harc, akkor reggelig tart, és azt mondjuk, Uram, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Kifizetődik, testvéreim, kifizetődik, és Isten áldása nyilvánvalóvá válik. Érezni fog lehetni. El kell jönnie annak az órának, amikor a valódi szeretet semmi mesterséges többé, semmi kényszer többé, hanem Isten szeretetéből, amely a Szent Szellem által ki lett árasztva a szívünkbe, hogy egymásra találunk. Többé nem tudunk egymás nélkül lenni. Össze vagyunk kapcsolódva, ahogy a test is össze van kapcsolva minden tekintetben. Minden egyes taggal, minden egyes tag együtt érez a többivel. A kapcsolat áll. Az organizmus egyszerűen ott van, és így van ez Jézus Krisztus testével is. Nyilván Pfister testvér volt az, aki Brüsszelben, vagy most Belgiumban azt mondta nekem, Frank testvér, Isten háza sok kövekből tevődik össze, a kőköztes kötőanyag pedig a szeretet, mondja ő. Csak hogy mielőtt eljön, az a végső pillanat meg kellene ragadjon bennünket ez a belső szükséghelyzet, hogy a kőköztes kötőanyag, a szeretet összekössön bennünket. Isten szeretete kitöltve a Szent Szellem által a szívünkben. Nos, mondjátok meg őszintén, ma este gondotokba kerül igazán szeretni egymásban, egymást, vannak problémáink. Alapvetően, ahogy a bevezető ígeversekben hallottuk, ha világosságban járunk, már nem vagyunk a sötétségben. Nincs már semmi, ami elválasztana minket a testvérünktől. Nincs már semmi, ami arra késztethetne minket, hogy ne szeressünk valakit. De a kérdés valójában az, hogy erőfeszítéseket kell-e tennünk, hogy szeressük egymást, hogy találkozzunk egymással, hogy kezet nyújtsunk egymásnak. Vagy ez egyszerűen egy olyan dolog, hogy nem tudjuk kivárni az időt, amíg megtehetjük. Meg kell kérdeznünk magunktól, fel kell tennem magamnak a kérdést, kérlek értsétek meg helyén valóan, hogy képmutató lennék, amennyiben itt szemrehányást akarnék tenni nektek. Megkérdezem én önmagamat, kényszerítenem kell magamat, valamilyen erőfeszítést kell tennem, hogy kezet fogjak egy testvérrel vagy egy testvérnővel. Vagy egyszerűen megtörténik ez az élő közösség, ez az Isten mély szeretete, amelyet a Szent Szellem által kiárasztott a szívünkben. Aztán ez lesz a hajtóerő bennünk. Aztán már nem mi vagyunk azok, akiknek meg kell fontolni, talán már útközben azon gondolkozunk, hogy hogyan kezeljük a testvérünket vagy a testvérnőt. Ki akar gondolkodni, amikor úton van? Akkor már mégis jobb, ha imádkozunk, és nem gondolkodunk, hanem hagyjuk, hogy Isten ajándékozzon meg egy vele való kapcsolattal, hogy Isten házában mégis az Úr színe elé járulhassunk. Még egyszer mondom nektek, amennyiben minden rendben van közöttünk, életünkben, akkor Isten mozgassa meg a helyet és a szívünket. És ez nem maradhat el, hiszen Isten az ő ígének és népének Istene, neki be kell váltania az ő ígéretét. Tehát, hogy minden bizonytalanságnak, minden kételynek véget vessünk. Hadd kérjük Istent, hogy ajándékozzon meg minket egy belső szükséghelyzettel, egy megtörtséggel, ezzel a kétségbe esett kiáltással. És ilyen módon, de ez nem kell, hogy itt legyen, mindenki meg fogja tapasztalni valahol, amikor az ő Istenével együtt van, ahol ez rájön, és akkor nem áll meg, amíg fel nem kell a nap számára, mint Jákobnak, és az Úr valahol még le is csap, és az is rendben lesz. A fontos az lenne, hogy felkeljen számunkra a nap, és hogy megtapasztaltuk Istent. Nyilván ez az, nem az, hogy mindent külön-külön meg tudunk-e magyarázni. A Bibliában sem lett így csinálva. A Biblia nem arra való, és már említettem, hogy az Úr Jézus nem adta a megbízatást, hogy magyarázzuk az ígét. Ő csak azt a megbízatást adta, hirdessétek az evangéliumot. Mi magunk nem tudjuk megmagyarázni a tapasztalatokat, az élményeket át kell élni, át kell menni rajta. És mindenki számára, hogy azt a Szentírásban is láthatjuk, különböző volt. Hol és mikor élte át ezeket az élményeket, de a hatása, kihatása ugyanaz volt. És így kell lennie a mi esetünkben is. Ha egy bibliai gyülekezet vagyunk, bibliai élményekkel, egy valódi újjászületéssel, és a Szent Szellem keresztségével, a Jézus Krisztus testébe való bemerítéssel, aztán bizonyosan egy szív és egy lélek vagyunk. Alapvetően már a tanítványok is azok voltak, vagy a 120 pünköst előtt. Ők már ott is egy szív voltak. Nem igaz? Igaz ez? Nagyon oda kell figyelni, hogy mindig a megfelelő bibliai idézetre és a megfelelő összefüggésre gondoljunk. Meg lehet, hogy azok voltak, akik később, nem? Mégis ezek a testvérek és a testvérnők az apostolok cselekedetei 1-ből, az első fejezetből, a 14. vers szerint. Ezek mindannyian egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak ott, össze voltak dűlve néhány asszonnyal együtt, különösen Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel. Ők mindannyian egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak ott. Tehát ezt elhihetitek nekem. A tanítványok és azok, akik pünköstkor vagy már pünköst előtt összegyűltek, azokban valami történt pünköst előtt. Előzőleg még azt akarták tudni, hogy ki lesz a legnagyobb Isten országában, de itt már senki sem gondolt önmagára. Senki, hanem egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak, Isten kinyilatkoztathatta magát közöttük. És ez az, amire szükségünk van. Minden tudásunkhoz, minden ismeret elméletünkhöz szükségünk van erre az élményre, a mindenható Istennel. És emez élmény nélkül hiányosak leszünk azon a napon, amikor az Úr Jézus visszajön, hogy hazavigye az öveit. Remélem, hogy nem fosztottam meg senkit attól, amit Istennel már megtapasztalt. Nem akarunk kételyeket szórni, azt már megteszi az ellenség, hanem bizonyosságot akarunk a mindenható Isten színe előtt, mert legyünk őszinték, a bizonytalanság hitetlenséget von maga után, de a bizonyosság nyilvánvalóvá fogja tenni a hitet. A hit a győzelem ereje, és Isten betartja az ő szavát, és kegyelemből megengedi nekünk, hogy közzel kerüljünk hozzá, és hogy ő is közeledik hozzánk, ahogy olvastunk, hogy ránk leheljen, és mi megkapjuk az új életet Istenből. Tudjuk, hogy átéltük, de ugyanúgy, ahogy a tanítványai tudták, hol lehelt rájuk az Úr Jézus, és hol mondta, kapjátok meg, vagy vegyétek a Szent Szellemet, és akinek bűneit megbocsátjátok, annak meg vannak bocsájtva. Ez már egy jelentős teljhatalom volt, amit ott adott nekik, de csak akkor indulhattak el prédikálni, miután a Szent Szellem ereje rájuk szállt. Azután elindultak és hirdették az Úr igéjét. Higgyétek el nekem, testvérem és testvérnők, az idő egyre rövidebb, és egyre közeledik az a nap, amikor az Úr Jézus magához fogja venni az öveit. Hadd ne pihenjünk addig, amíg meg nem nyugszunk Istenben. Amennyiben még mindig azt kell mondanunk magunknak, vagy valahogy megnyugtatnunk magunknak valamely bibliai élmény kapcsán, azzal senki ne legyen elfoglalva. Mi bizonyosságot akarunk Istentől, és ezt megkapjuk az Istennel való élmény után. Jakab és mindazok, akik átéltek valamit Istennel, senkinek sem kellett többé megkérdeznie, hiszel-e abban, amit átéltél, vagy mit gondolsz róla? Mindezek a kérdések egyszer s mindenkorra eltűntek az Istennel való élmény után, és így lesz ez a mi esetünkben is, így lesz nálam, így lesz mindannyiunk esetében. Egy valódi élmény után a mindenható Istennel minden kétség megszűnik, és minden kérdés véget fog érni. Egy napon tudni fogjuk, és emlékezni fogunk arra az órára, amikor Isten meglátogatott minket, találkozott velünk, és amikor átélhettük az ő kegyelmét. Az órára, amikor a Szent Szellem ereje ránk szállt. Már elégszer hallottuk, hogy nem arról van szó, hogy magunk tegyünk valamit, és bemutassuk az embereknek, mintha megkaptuk volna a Szent Szellem erejét, hanem magáról, az élményről van szó. És amit Isten aztán kinyilatkoztat ajándékok formájában, az az ő dolga. Ő majd gondoskodik róla, de bár ajándékozna meg Isten mindannyiunkat az ő kegyelméből, hogy minden szót valóban állva hagyjunk ott, ahova Isten elhelyezte, vagy állította az ő szavában. És hogy meg tudjuk különböztetni, amikor az Úr Jézus azt mondja az ő tanítványainak, már az ő feltámadása előtt, a keresztre feszítés és a Szent Szellem kitöltetése előtt, ti már tiszták vagytok az én szavamnak köszönhetően, amelyet mondtam nektek, vagy szóltam hozzátok. Ez nem akadályozta őt meg abban, hogy az ő feltámadása után rá leheljen az ő tanítványőre, és ezt mondja, kapjátok meg, vagy vegyétek a Szent Szellemet. Ez nem akadályozta őt meg abban, hogy pünköstkor kitöltse a Szent Szellemet. Testvéreim és testvérnők, higgyétek el nekem, hogy valóban szükséges, hogy beszélgetéseinkben is bibliai módon fogalmazzunk. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha nem azt mondjuk, amit gondolunk vagy érezünk, hanem azt, amit Isten ígéje mond nekünk az adott témáról. A bizonyos témával kapcsolatosan. Mert a Biblia azt mondja, ha valaki beszél, annak szavai legyenek olyanok, mint Isten kijelentései. És ezzel meg fog Isten bennünket kegyelemből ajándékozni. És mi mindannyian pontosan tudjuk, hogy nincsen okunk panaszra. Isten nagy dolgokat tett. És nem ismerek senkit ezen a földön, sem egy olyan helyet, ahol Isten olyan csodálatos dolgokat tett volna Branham testvér hazamenetele után, mint itt a mi közösségünkben. Talán mégis nem tudom. Nagyon hálásak vagyunk Istennek a kinyilatkoztatott ígéért, és teljes mértékben elismerünk mindent, teljesen átfogóan, de éppen úgy be kell látnunk, hogy még nem vagyunk ott, ahol a gyülekezet a kezdetben volt, amikor a Szent Szellem felvértezésével fel voltak ruházva, és jogunk van igényt tartani Isten ígéreteire. Aztán minden saját erőfeszítéseinkkel megállunk, akkor Isten lesz az, aki kinyilatkoztatja magát, aki cselekszik és beszél, és kinyilatkoztatja magát az ő népe között. És egy olyan szoros kapcsolatba kerülünk egymással, hogy valójában lehetetlen lesz elválasztani az egyiket a másiktól. És ha még nem érezzük ezt a kapcsolatot, ezt az összeköttetést egymás iránt, szeretném egyértelműen kijelenteni, hadd ne hárítsuk másra a felelősséget ma este, hanem tegyük fel önmagunknak ezt a kérdést. Valóban kérdezzük meg magunkat, mert a másik, a testvér, a testvérnő is fel fogja tenni ezt a kérdést Isten előtt, és mindannyian fel fogjuk tenni magunknak ezt a kérdést Isten előtt. De egy dolog bizonyos, amennyiben a Szent Szellem ki lesz árasztva, akkor sok kötőanyag lesz a kövek között. Akkor sok kötőanyag lesz a kövek között. És még akkor is, ha az ellenség célja az lenne, hogy gonoszt cselekedjen, szítson közöttünk, nem lesz sikeres, mert Isten házában, és ezt olvassuk a jelenések könyvében, hogy az Úr a hét aranygyertya tartók között jött, ment. És amennyiben az Úr az, aki közöttünk jár, akkor a másiknak nincs többé helye. Ott, ahol az Úr érvényesíti az ő fennhatóságát, ott a sátán elveszíti jogosultságát, és hittel a Golgota győzelmi talajára állunk. Senkinek ne legyen az a benyomása, hogy elbátorodtunk, vagy hogy most kezdjük el a hitben való életünket. Csak hogy inkább azt a benyomást szeretnénk kelteni, hogy még nem vagyunk megelégedve, mint azt mondani, hogy mindenünk bőségesen meglenne, és hiányozni fog nekünk azon a napon, amikor az Úr Jézus visszajön. Ajándékozzon meg Isten azzal a kegyelemmel, hogy mostantól kezdve a tanítási dolgokat többé-kevésbé a gyülekezetre bízzuk. Legalábbis abban a pillanatban, amikor bizonyos különbségek kirajzolódnak, abban a pillanatban, amikor egy beszélgetés során különbségek rajzolódnak ki az ismeretelméletben és a tanításban, az azonnal azt jelzi, hogy be kell fejezni a beszélgetést és a témát. A Biblia szó szerint azt mondja, nem az egyik testvér fogja tanítani a másikat, hanem mindenki Istentől fog tanítást kapni. És amikor Isten tanít, az ügy egységes, nincs a legkisebb különbség sem a tanításban, akkor, amikor Isten tanít minket, és azt tudjuk, hogy Isten hogyan tanít, kinyilatkoztatja az ő szavát az ő szolgáinak, a prófétának. Aztán megvannak az ő szolgái, vagy bárki legyen az, akit utasít, hogy Isten frissen kinyilatkoztatott szavát továbbítsák Isten népének. és higgyétek el nekem, Istennek egy szolgája nem lehet önző, és nem gondolhatja, hogy meg kell védeni a saját álláspontját. Egy prédikátornak talán meg kell tennie, de Isten szolgájának annak nem. Ha valamelyikünk itt előre megy, hogy kifejtse, vagy akár megvédje a saját álláspontját, maradjon inkább ülve, és várjon, amíg Isten elhívja. Aki itt előre jön, az adja elő Isten álláspontját, az Úr szava szerint legjobb tudása és lelkiismerete szerint, és erre Isten teljes áldását fogja adni. Testvéreim, tegyetek nekem egy szívességet, ne távozzatok erről a helyszínről reménytelenül, hanem mondjunk hálát Istennek szívből mindazért, amit már tett. És eszembe jut az az íg, amelyet valószínűleg Péter mondott, hogy újjászülettünk az ő ígéjének romolhatatlan magvából. És ki tudja, hány bibliai idézetet tudnánk még idézni. Hálásak vagyunk Istennek minden áldásért, minden élményért, minden tanításért, minden ismeretért, mindenért, amit Isten tett közöttünk. De most az utolsó akadályt kell leküzdenünk. És a prédikációban, amelyet lefordítottunk, Branham testvér azt mondja, hogy ez a jellemző nem volt követelve az elmúlt gyülekezeti korszakokban, de most a végén követelve lesz, követelve van. És ez egyszerűen nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. És azt hiszem, Weber testvér juttatta ezt kifejezésre, hogyan szerethetjük az Urat, ha nem szeretjük egymást. Sőt, még azt is mondhatjuk, Uram, szeretlek téged, de igazában ez nyilvánvalóvá válik egymás között, az egymás közötti viszonyunkban. Ha egymás között nyilvánvalóvá válik, az Istenhez való viszonyunk megmutatkozik az egymáshoz való viszonyunkon. Akár el akarjuk ismerni, akár nem. Legyen, hogy Isten egy olyan természetet adjon nekünk, egy olyan szeretetet, hogy többé ne legyünk képesek hátrányos beszédet kiejteni egy testvérünkről vagy testvérnőről sem. Képzeljétek csak el, hogy örökké együtt akarunk lenni, és tanúságot tenni arról, hogy a bárány vére megmosott minket. Nos, akkor miért mondanánk akkor egyáltalán valami hátrányosat? Ki akarja egyáltalán vádolni Isten kiválasztottjait? Hiszen a bárány vér által igazaknak lettek nyilvánítva, és senki sem vádolhatja őket. Ha mégis lenne valamit, amit kifogásolni, vagy kritizálni kellene egymásban, miért kellene ebből egy nagy ügyet csinálni? Isten szemében nem lenne helyes a mi álláspontunk szerint. Hadd terjesszük ő elébe, mert ő az egyetlen, aki orvosolni tudja a helyzetet. Az összes beszédünk által nem orvosoljuk a helyzetet, éppen ellenkezőleg, csak még rosszabbá tesszük. Viszont attól a pillanattól kezdve, amikor így égünk egymásért, és egyszerűen azt mondjuk, Uram, nem akarom az örökkévalóságot a testvérem vagy a testvérül nélkül tölteni. Jövök a te szent színed elé, hiszen a te véred kiontatod, légy irgalmas és avatkozz be. És meglátjátok, mi történik közöttünk, amennyiben egy ilyen szeretet késztet minket egymásért imádkozni, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy igazi tanítványok vagyunk, mert igazi szeretet van közöttünk egymás iránt. Amennyiben csak azt tudjuk megállapítani, hogy az egyik vagy a másik a mi álláspontunk szerint nem cselekszik helyesen, az Isten előtt amúgy sem érvényes. Az igazi szeretet eljuttat minket arra a szintre, hogy egyszerűen, ahogy a Biblia mondja, valószínűleg a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében van, hogy a Szent Szellem segítségünkre jön, és hogy kimondhatatlan sóhajokkal járulunk Isten színe elé, és a szentekért közben járunk. Így áll Isten igéjében. Sóhajtozunk egymás ellen, vagy képesek voltunk a Szent Szellem által imádkozni egymásért, és pedig kimondhatatlan sóhajokkal, hogy a Szent Szellem működjön, hogy közben járjunk egymásért. Ez a fontos. Testvéreim, nekem is ugyanúgy meg kell hajolnom minden egyes íge alatt, mint nektek, és kérem Istent, hogy ajándékozzon meg kegyelemmel, hogy egyikünk se hiányozzon azon a napon, amikor Jézus eljön. És kérlek benneteket, hogy ettől a naptól kezdve mindannyian járjunk úgy közbe egymásért, és úgy imádkozzunk egymásért, hogy egyszerűen kisírjuk magunkat egymásért. Különösen akkor, ha valaki úgy gondolja, hogy a testvérrel vagy a testvérnővel nem úgy megy a dolog, ahogy kellene. Imádkozzatok, és hagyjátok, hogy az Úr ajándékozzon meg benneteket egy összetört szívvel, közben járó szívvel. Az egész összejövetel légköre megújul. Isten az ő áldását fogja adni. Valami szeretetre méltó lesz, ahol a testvérek és a testvérnők egyhangulak, egyöntetően együtt vannak, ahol Isten megadja az áldását, hiszen ő elküldte, és örök életet ad. Dicsőség és hála, ezt mindannyian akarjuk Istenünk kegyelméből. Nyilván nincs itt egyetlen egy valaki sem, aki elviselni, ha valaki hiányozna azon a napon, amikor Jézus eljön. Mondjátok meg, kit nem szeretnétek látni az örökké valóságban, vagy az Úrnál? Hiszen szeretnénk, ha mi magunk is ott lennénk, és szeretnénk, ha mindenki, akivel együtt hallgattuk Isten szavát, akivel együtt hittünk, és együtt el is érjük a célt. Itt lenne témánk a prédikáláshoz éppen Józsuéból, amikor a 2,5 törzs már elfoglalta a föld területet, és Isten azt mondja, ti pedig vonuljatok a testvéreitek élén harcba, amíg a testvéreitek is mindannyian el nem foglalják a föld területüket, és aztán hazatérhettek. Tehát senki ne nézzen magára elégedetten, hanem aki már birtokolja a földet, és élvezi annak gyümölcseit, az álljon testvérei élére, és harcoljon a hit harcával, amíg mindenki meg nem nyugodhat Istenben, amíg mindenki elfoglalja a föld területet, és élvezhetik, és megmutathatják annak csodálatos gyümölcseit. Magasztalva legyen az ő csodálatos és szent neve. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel záróimára. Mennyei Atyánk, a te kegyelmed nagy, és jóságod az emberekkel szemben végtelen, és távol tartott tőlünk a vétkeinket, mint a keleted a nyugattól. De Uram, teljes szívemből hiszem, hogy ettől az estétől kezdve valami nagyszerűt fogsz tenni bennünk és mindannyiunkkal, és ezt egymás között is kinyilatkoztatod, ó Istenem. Magasztalunk téged, imádunk téged, mindent a te átfúrt megváltói kezedbe teszünk. Nyilatkoztasd ki magad nekünk is, lehel ránk új feltámadási életet, halleluja. És hogy most is mi is megbocsáthassunk egymásnak, Úram, és hogy aztán egy szívvel és egy lélekkel összegyűljünk, hogy megtapasztaljuk a Szent Szellem erejét. Hálát adunk neked, hűséges Uram, és kérünk téged, hogy légy velünk mindannyiunkkal, a Jézus nevében. Amen.